Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves testvéreim! Mai reggelen Mózes lesz a vezetőnk ezen a nagybőti úton. Mózes életét a Biblia 3x40 évre osztja föl. És ennek van egy mély üzenete. Az első 40 évben Mózes a maga erejéből akar szabadító lenni. És a maga erejéből egy gyilkosságra futja. Megöli az egyiptomi rabszolgafelügyelőt. A második 40 év Mózes életének a nagy lelki gyakorlata. Kint van Midián pusztájában. Istenhez kiált. Gyötrődik. Kérdezi, hogy miért nem sikerült. Miért nem tudta a népét megmenteni. És aztán a Biblia leírása szerint 80 évesen találkozik az élő Istennel, az égő csipkebokorban. És ekkortól lesz Isten akarata szerinti szabadító. Ekkor nyitja ki az életét az ég felé, adja át az életet, trónját Istennek. Hányszor valahogy így van a mi életünkben is. Próbálkozunk a magunk erejéből. Erőltetjük a magunk akaratát, és kudarcot vallunk. Milyen lassan jut el az ember odáig, hogy kinyissa az életét az ég felé. Átadja a vezetést Isten kezébe. Mózes 40 éven át vezeti a népet a pusztában. Ez előképe a mi nagybőjtünknek is. A népnek meg kell tapasztalnia rengeteg kísértést, meg kell tisztulnia. Át kell élnie, hogy nincs ennivaló, nincs víz, rájuk támadnak. Át kell élniük, hogy Isten tenyerén van az életük. És az élete végén Mózes sem léphet be az ígéret földjére. Valamit magára vesz a népe bűneiből és annak terhéből. Mózes a Nébó hegyéről távolról láthatja az ígéret földjét, és boldog szívvel, békés szívvel hal meg. De valamit a népe lázadásaiból, terheiből, keresztjéből ő is vállal. Előképe lesz így a megváltónak, aki magára vette a világ terheit. Mózes élete mindannyiunkat tanít. Tanít arra, hogy ne a magam erejéből, ne egyedül, ne Isten nélkül akarjam megoldani az életem nagy kihívásait. Issam meg az életemet az ég felé. Volt egy kisgyerek, aki egy nagyon nehéz követ akart elmozdítani. Mindenfajta módon megpróbálta. Édesapja ott állt mellette, mondta is neki, vegyél igénybe minden segédeszközt, ami csak van. Látta, a kisfiú vannak ott szerszámok, egyebek, de sikertelenül próbálkozott. Végül odaszólt az apjához, azt mondta, én már mindent igénybe vettem. Az apja elmosolyodott, azt mondta, nem egészen, engem még nem vettél igénybe. Azzal lehajolt és elgördítette onnan a hatalmas követ. Hányszor így vagyunk az életben? Úgy gondoljuk, mindent megpróbáltunk. Azért, hogy egy kapcsolatot valaki megszépítsen, problémákat megoldjon, mindent megkísérelt. De talán a legfontosabbat nem kísérelte meg. Talán igazán az élete vezetését Isten kezébe még nem adta oda. Talán még önmagát keresi. A maga gondolatait, maga akaratát. Volt egy asszony, aki nagyon elkeseredve egyik reggelen egy csúnya veszekedés után összepakolt. Elhatározta a férjét, otthagyja. Vette a kislányát. Mentek ki a faluból, ahol egy hatalmas nagy útszéli kereszt állt. A kislány rámutatott a keresztre, mondta, menjünk oda. Az asszony nem szívesen, de végül is odament. Ott a kereszt előtt fordult meg az élete. ott döbbent rá, hogy föl kell vennie a maga keresztjét. Nem önmagát kell keresnie. Az asszony hazament, és lassanként az élete, a szíve átalakult. Mai reggelen ezt a kegyelmet kérjük. Nyissuk meg az életünket, a szívünket az ég felé. Engedjük át a szívünk trónját az Istennek.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves paptestvérek, lelkész úr, képviselő úr, polgármester úr, kormány megbízott asszony, kedves testvéreim! Jézus talán leggyönyörűbb történetét hallottuk a tékozló fiúról. Nem volt szokás Jézus korában, hogy egy apa még az életében szétossza az örökséget a gyermekei között. A Biblia kifejezetten óvja is az apákat ettől, hogy ezt ne tegyék, mert nem lesz többet a gyermekeik előtt becsületük. Ez a fiatalabbik fiú, mintha azt mondaná az apjának, nem győzöm már kivárni, hogy meghalj. A pénzedet akarom. Ez az apa nagyot nyel, és ténylegesen szétosztja a fiai között a vagyonát. Mai összegben számítva egy sok milliós összeget odaad egy kamasz gyereknek, próbáljon szerencsét. Ezt előre lehetett látni, hogy csak elpazarolni fogja. Ennyire balga lenne az Isten. Jézus ilyennek ábrázolja őt. És az Úristen valóban így tesz velünk, a legdrágább kincseinket a kezünkbe adja. Az emberre bízta az egész földet, pedig látta, hogy mennyi szörnyűség lesz, mennyi háború. Hány házasság, ahol kinyűl a szeretet. Az emberre bízza a gyermekeket, a remek műveit, pedig látja, hogy mennyi sérülés, sebet is át fognak örökíteni. A legdrágább kincseinket a kezünkbe adja. Ahogyan lehetett számítani, a fiú valóban mindent elveszít, nagy nyomorúságra jut. És akkor eszébe jut az atyai ház. Édesatya szeretete, jó szíve, az otthon. És a fiú elindul haza. És Jézus így folytatja, az atya messziről meglátta őt. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a háza előtt, és figyelte az utat, hogy jön-e már. Nem azért engedte el ez az atya a fiát, mert magában azt gondolta, csinálj, amit akarsz, nem érdekel. Ez az atya végig a gyermekével volt. Átélte a pokol járásait. Talán minden délután kint ült a ház előtt, és figyelte az utat. És Jézus így folytatta, az atyának megesett rajta a szíve. Alig-alig lehet lefordítani ezt a szót, ami itt a Bibliában áll. A Biblia az anya méhet jelentő szóból alkotja meg ezt a nagyon különleges igét, amely megrendülést, együttérzést, irgalmat fejez ki. Ahogyan egy édesanya, ha hallja, hogy a gyermeke kiált, akkor az egész teste reszket. Valahogyan így van ezzel az Isten is. Istennek anyai szíve van. Megrendül, amikor látja, hogy jövünk haza szánalmasan a tékozlásainkból. És aztán az atya a fia elé futott. Az ókori keleten általában felnőtt férfiak soha nem futottak. Azt mondták, ez méltóságon aluli, csak a gyerekek szaladgálnak. Isten megfeledkezik a méltóságáról. Fut elénk, ha látja, hogy jövünk haza. és aztán az atya átölelte és megcsókolta. Mielőtt a fiú bocsánatot kért volna, az atya már megbocsátott. Nem a fiú futott az apjához, hanem az apa a fiához. Nem a fiú ölelte az apját, hanem az apa a fiát. Nem kérdezte tőle, hogy hol van a pénz. Nem vetette a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy moslékos a ruhája. Talán nem is látott egészen jól ez az apa. Talán könnyes volt a szeme. Ő csak a fiát látta. Azt mondta, a fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, de megkerült. Kedves testvérek, ilyen a mi Istenünk szíve. A karjai szüntelenül ki vannak tárva felénk. Az életünk minden napján, és majd a halál kapuján is. Ott is kitárt karokkal vár minket. Amikor hatalmas örömmel áldottuk meg ezt a gyönyörűen megújult templomot, és a zengően szóló gyönyörű orgonát, akkor eszünkbe kell, hogy jusson az, hogy a templom előképe és megjelenítője az atyai háznak, az otthonnak, a mennyei hazának. Az orgona pedig megszólaltatja az otthon énekeit, az atyai ház énekeit. Szent Ágoston azt mondta, hogy ha egy vándor távol jár a hazájától, akkor az otthon énekeit énekli, hogy a szívét erősítse. És mi emberek itt a Földön, távol járva a mennyei hazától, a mennyei otthon énekeit énekeljük. Így mondta Ágoston, énekelj és vándorolj. Örök ünnep van az Isten házában. Amikor Szentföldön, Betlehemben tanultam, 3,5 éven át, az egyik dolog, ami rettenetesen hiányzott, az az anyanyelv volt. Senkivel nem tudtam magyarul, természetesen szívből jövően könnyedén szót váltani. Hiányzott a magyar nyelv íze, zamata. És igen gyakran, ahogy mentem Betlehemből a kolostor felé a domboldalon, énekeltem. Teli torokból a himnusz, a szózatot. Éreztem a gyökereimet. Rendkívül jól esett. Az orgona hangja az otthon énekei. A mennyei haza énekei. Fekete István leírja, hogy gyerekkorában egy karácsony előtt betlehemest énekeltek, mentek vele sokfelé, különböző falvakba. Elég sok édességet, itt-ott egy-egy krajcárt is kaptak, nagyon belelkesedtek. Elfelejtették az időt, vaksötét lett. Elkezdett fújni a szél, hófúvás lett. A sötétben két falu között eltévedtek. Bele-bele estek az árkokba, a 4-5 gyerek egyre inkább átfagyott, lassanként elkezdtek félni attól, hogy megfagynak, meghalnak. És akkor az egyik kisfiú hirtelen lélek jelenléttel azt mondta, térdeljünk le, imádkozzunk. Letérdeltek, és a pillanatnyi csöndben halkan meghallották a távoli templom harangjának, a csendes hívó hangját, az éjféli misére hívó csendes harangszót. Akkor tudták, hogy megmenekültek. Tudták, merre kell elindulniuk. És Fekete István azt mondja, most már azóta fölnőttem, felnőtt lettem, de néha az élet útját egy kicsit eltéveszem, elrontom. Néha eltévedek benne. Úgy érzem, hogy sötétség vesz körül. És ilyenkor mindig a fülembe cseng annak a játszó pajtásunknak a mondata, térdeljünk le, imádkozzunk. Akkor meghallom a lelkem mélyén ezt a gyermekkori, távoli harangszót, a karácsonyi harangnak a hívó hangját, és tudom, hogy merre kell tovább mennem. Az orgona az otthon énekeit énekli. Ha valaki belép ebbe a templomba, és meghallja ezen a gyönyörű orgonán a mennyből az angyalt, vagy a föltámadt Krisztust, vagy a boldogasszony anyánkat, akkor tudja, hogy hazaért. Megszólal benne újra a gyermekkora hite, amit talán elhagyott, talán elfelejtett. Az orgona az otthon énekeit énekli. Megszólaltatja az isteni harmóniát, azt a gyönyörű rendet, amit Isten beleteremtett az egész világba, a napba, a holdba, a csillagokba, és beleteremtette az emberi lélekbe is. Az Isten gyönyörű rendjét a házasságról, az emberi életről, igazságról és békéről, a nemzetek jogainak tiszteletben tartásáról. Isten törvénye olyan, mint egy gyönyörű dallam, kristálytiszta harmónia, objektív isteni rend. A templomi ének ezt szólaltatja meg, az isteni gyönyörű harmóniát. Megtisztítja a lelket és átmossa. Nagyon sokan keresik ezt a fényességet, világosságot és rendet. Talán nem is tudják, hogy mi hiányzik az életükből. A templomaink tornya az égbe mutat, és az emberi házakban akkor tudunk emberhez méltóan élni, hogyha ott van a házaink között a templom égbe mutató tornya. Az ember fölismeri, hogy a léte nem a semmiből a semmibe tart. A létemnek van oka, és van célja. Szeretetből lett ez a világ. Az életemnek lesz beteljesedése. A templom és az orgona hirdeti az otthon hangjait, és képessé tesz arra, hogy emberhez méltóan éljünk. Erőt ad egy társadalomnak, önmagunk fölé emel minket. Volt egy atya, aki egyetemen, egyetemi lelkész tanította a fiatalokat. Volt egy ateista fiú, aki mindig megzavarta. Az előadás kérdései voltak, ellenvetései, nagyon idegesítőek, zavaróak. Rengeteg óráját az atyának elrontotta. És egyik nap a fiú bejött az atya szobájába, hosszasan beszélgettek, meg egy kicsit feszült hangulatban. És a végén a fiatalember megkérdezte a paptól: atya, mit gondolsz, én rá fogok valaha is találni az Istenre? Az atya elég ideges volt, azt felelte: nem, te soha nem fogsz rá találni. Ő fog rád találni. A fiú elment, fél évvel később rákos lett. Lázadt, fölháborodott, kétségbe esett. Aztán, hogy másfél évvel később bekopogtatott újra az atyához. És azt mondta neki: amikor beteg lettem, eleinte hatalmas sötétség lett körül, és lázadtam, de aztán eszembe jutott egy mondata, amit valamelyik előadásán mondott. Azt mondta: az életben a legnagyobb tragédia az, ha sohasem szerettünk. Vagy ami ehhez nagyon hasonló, ha szeretetünket soha nem tudtuk igazán kimutatni. Rájöttem, hogy mennyire igaza van. És elhatároztam, hogy elkezdem a legnehezebbnél, az apámnál. Egyik délután odaálltam elé. Azt mondtam neki: apa, valami fontosat szeretnék neked mondani. Apám csak egy kicsit morgott, egy fél centivel lejjebb ereszette az újságot, de nem nézett rám. Én folytattam, szeretném neked elmondani, hogy mennyire hálás vagyok neked, mert a családunk óriási sziklája, oszlopa vagy. Mennyire hálás vagyok azért, hogy végtelenül szereted édesanyánkat. Szerettem volna neked elmondani, hogy szeretlek és tisztellek téged. Az apa elejtette az újságot, lassan fölállt, odalépett a fiához és átölelte. Perceken át átölelve tartotta. Utána végigbeszélték a fél éjszakát. A fiatalember még hozzátette az atyának. Lassanként rájöttem, hogy Isten nem úgy segít, hogy minden gondunkat, ahogy a mi elképzeljük, úgy ő megoldja, hanem úgy segít, hogy rávezet a szeretet útjára. Valóban rám talált. Kedves testvérek, sokan elveszítik az utat. Az otthon a hangja, az otthon énekét szólaltatja meg. Imádkozunk azért, hogy sokan, akik belépnek majd a templom kapuin, hallják meg ezt a titokzatos hívó hangot, az atyai otthon hangját. Rátaláljanak a mennyei atyára, akinek a szíve mindnyájunk felé nyitva áll. Szentséges Szűz Mária, béke királynője, könyörögértünk. És Mária Magdolna, bűnbánunk példaképe, könyörögértünk. Amen.
Thank you.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Azt gondolom, hogy a Mária Rádiónak az önkéntessége, illetve a támogatottsága révén van igazi ereje és értéke. Nem a kormánytámogatás, nem a pályázatok, hanem az, amikor az egyszerű ember, az, akinek fontos a Mária Rádió, azt mondja, hogy én ezért hajlandó vagyok 1-2-10 akárhány 1000 forintot is áldozni, ez az ereje lehet és legyen a Mária Rádiónak, és azt gondolom, hogy az, hogy a Mária Rádió pedig az egész Kárpát-medencébe elruttatta az örömhírt, az pedig a 21. századnak egy megkerülhetetlen feladata.
Nagyra értékelem az önkéntes munkát. Egy tanodának is a vezetője vagyok, és ott meghalnánk az önkénteseink nélkül. Ezért ez külön öröm nekem, hogy ez a rádió így működik sok-sok ember szeretetéből tulajdonképpen. Azt hiszem, ha csak egy emberhez jut el az örömhír a Mária Rádión keresztül, azért is megéri, de az, hogy milyen sok embert indít imádságra, hogy milyen sok ember kap olyan gondolatot a Mária Rádión keresztül, ami lehet, hogy egy egész nehéz helyzetben őt tovább tudja lendíteni. Nagyon örülök neki, hogy létezik, és hogy nagyon sokan hallgatják. Támogassuk!
Mária Rádió.
Horváth Béla vagyok, mérnök közgazdász, a Hit Pajzsa díj alapítója. Arról szeretnék beszélni, hogy a Mária Rádión keresztül milyen kapcsolatom alakult ki a szűzanyával. Annak ellenére, hogy én racionális ember vagyok, mégis szívesen fordulok a szűzanyához imádsággal, kérve az ő segítségét, mert hiszek az ima erejében. Gyerekkorom óta megvolt a kapcsolatom Szűz Máriával. Különböző nehézségeim során gyakran imádkoztam hozzá, például egy érdekes történet, hogy általános iskolás koromban jó bizonyítványért. Imádkoztam a templomba a szobra előtt, és láss csodát, olyan tárgyból kaptam 5-ös osztályzatot, amelyben véleményem szerint nem is álltam 5-ösre. Aztán az életem során a nehézségek voltak, anyagi gondok, unokák születését vártuk. Akkor gyakran elmentem a pálosok sziklakápolnájába rózsafűzért imádkozni. De a legnagyobb váratlan fordulatot az hozta, amikor a mentő szállított be a kórházba igen rossz állapotban, és egyetlen menedékem a Mária Rádió hallgatása volt. A kórházi beteg ágya, amikor az ember maga tehetetlenül összekuporodva fekszik egy paplan alatt, nem lát, nem hall, szinte isteni sugallatra jött, hogy a fülhallgatót tegyem be, és hallgassam a Mária Rádiót. És ez úgy érzem meghozta a gyümölcsét. A gyógyulásomat nagy mértékben elősegítette, lelki megnyugvást, lelki támaszt, belső békét hozott el számomra, ami aztán az egészségügyi javulásban is megmutatkozott. Azóta is rendszeres figyelője vagyok, valóban Mária hangja, a Mária Rádió, hisz az ember ott a kórházi ágyon, hallgatva a Mária Rádió szentírás magyarázatait, az elmélkedéseket, és különösen a rózsafűzér imádkozást, az olyan lelki megerősödést, amit aztán testi megerősödés is követ, hogy azóta is nagyon szívesen hallgatom a Mária Rádióban a rózsafűzért, még ha nem is mondom hangosan, vagy gépkocsi vezetés közben is szól a Mária Rádió, az mindig egy lelki támaszt nyújt. Nagyon régóta nyakláncot hordok, és amióta tudom, egy kis aranykeretbe foglalt Szűz Mária kisdeddel érem van a nyakláncomon, hátoldalán azzal a felirattal, Istennek Szent Anyja, Szűz Mária, imádkoz érettünk. Én úgy érzem, ha Mária Rádióval együtt imádkozunk, akkor a Szűz Mária meghallgat minket.
hírek.